Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának, Dilexite szerettelek, kezdősoráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a Szentszék most közölte több nyelven. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. További könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3%-os hitelt kínáló otthon start hitelprogram szabályaiban, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón. Panyi Miklós elmondta, több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt 6-8 hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Az államtitkár felsorolása szerint építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra, már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3%-os hitelt. Hozzátette, a társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban és a megváltozott munkaképességűek számára is. Tart a felkészülés a téli időszakra. A cél, hogy a kormány a hidegben is biztonságos és megfizethető energiával lássa el a magyar családokat és a gazdaságot, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd azt írta, a tárolókban lévő földgáz 4,6 milliárd köbméter, ami az éves fogyasztás arányos töltöttség 52,59%-a. Ez az EU átlagnak csak nem kétszerese. Az ország teljes ellátásához 93, csak a lakossági ellátást figyelembe véve pedig 195 téli napra elegendő, közölte a kormánybiztos. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak. Azt mondta, így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodáspolitikában dolgozókra. Az Aponyi Franciska jövőműhely program célja, hogy az esélyteremtés jegyében munkát és jövőt biztosítson azon fiataloknak, akik felnőtté válva kikerülnek a gyermekvédelmi rendszerből. Jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, amikor a program keretében stratégiai megállapodást kötött a Provident ZRT-vel Budapesten. A cél megvalósítása érdekében immár 9 céggel kötöttek stratégiai együttműködést. A megállapodás keretében 165 fiatal adott be önéletrajzot, közülük 100-an vettek részt a mentorális programban, és 31-en már munkát is kaptak. Közölte Fülöp Attila, hozzátette, a kormányzat az elmúlt másfél évtizedben 7-szeresére növelte a költségvetésből a gyermekvédelemre fordítható forrásokat. Végül az időjárásról. Szombaton napközben nagyobb területen erősen felhős idő várható, emellett inkább csak kevés napsütésre készülhetünk. Az északkeleti határ közelében esőzápor várható, másütt legfeljebb elvétve lehet jelentéktelen csapadék. Nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A hőmérséklet szombaton 16 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Cserepes szájú néz az ég, kiszáradt az ajka. Repedezett arcám mind a kék, megfáradt szemem csüng rajta. Nem kell, hogy olyan messze nézz, a kétség nagyon messze még. Lehet én vagyok túl közel, lehet nem éget úgy tüzem. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még, az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Tapogasd újra a földet, morzsolt rögöt vigye a szél. Ujjait közt aranypermet, bármerre sodródik földet ér. Most fejünk lehajtva így jó, fölöttünk megszűnt már az ég. Csak befelé szabad nézzünk, mert elcsábít újra a kék. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még, az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Lehet, de nem szabad, hogy a percet elszalaszt, mikor minden eléd tárul, s a kétség összezárul. És még mindig itt vagyok, újra meleget adhatok, nincs távol és közel, a kétség együtt viszel. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még, az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még, az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Tapogasd újra a földet, morzsolt rögöt vigye a szél.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, 2025. október 10-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként megismerhetik a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesületet. Majd szólunk a 175 éves magyar kamarai rendszer alkalmából összeállított őszi programkínálatról. Végül ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a múlt héten pénteken megrendezett tanulás és társadalom nemzetközi interdisziplináris konferenciára. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Én azt gondolom, hogy a civil szférában nagyon sok olyan egyesület van, ami a családokkal, a családok jólétével, gyerekekkel foglalkozik, de létezik egy olyan egyesület, aminek a konkrét címe, illetve neve Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület, az elnök Rutka Csilla és a titkár Szent Edina, aki most a vendégem, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban, és rögtön az első kérdésem az, hogy ahogy említettem, hogy szerintem több egyesület van, akikkel akár nektek is kapcsolatotok van, hiszen azért a civil szféra az nagyon együtt mozog, együtt tud dolgozni. Miben másabb? Annak idején az alapításkor is miben fogalmaztatok meg egy picit másabbat, vagy egy picit többet, amivel a családokért tesztek? Ki az, akivel kezdjük a paletta bemutatását, akkor Edina.
Köszönjük szépen a meghívást, és valóban sok ilyen szervezet van, akinek hasonló a profilja, csak amikor a mi szervezetünk alakult 2011-ben, akkor helyi szinten talán azt mondanám, hogy olyan nagyon sok nem volt. Tehát akkoriban ez a fajta tevékenység, voltak érdekképviseleti, akkor bizonyos betegségek mellett elköteleződő, vagy bizonyos életkorúak mellett elköteleződő szervezetek, de amik konkrétan így a családok, és ezen túl a gyerekek, ilyen akkoriban szerintem Egerben nem volt. És hát amit tudni kell az egyesületről, hogy az alapító tagok, mi úgy ismertük egymást, hogy mi egy munkáján dolgoztunk, gyermekvédelemben, és úgy gondoltuk, hogy azért lenne célszerű létrehozni egy ilyen civil szervezetet, hogy a pályázati rendszerben könnyebben részt tudjunk venni, és olyan programokat, olyan ötleteket meg tudjunk valósítani, amit mondjuk egy ilyen önkormányzati vagy nem tud finanszírozni, vagy nem tud ehhez kereteket biztosítani. Úgyhogy valahol ezzel a céllal indult el ennek az egésznek az ötlete, és akkor a megvalósítása.
14 évvel ezelőtt kollégák, összefogtatók, és akik a gyerekvédelemben dolgoznak, nyilván családokkal van kapcsolatotok. Miért gondoltátok, hogy ez fontos lehet itt mondjuk Egerben, helyi szinten, hiszen ugye egy egri központú paletta egyesületről beszélhetünk, hogy a családoknak programszervezésben, ügyintézésben miben tudnátok segíteni, akkor átadom a szót Csillának.
Azért ezt tudni kell, így kapcsolódok Edinához, hogy akkor, amikor mi megalakultunk, akkor gyermekvédelmi szinten tulajdonképpen az egész várost lefettük idézőjelbe. Tehát nagyon-nagyon sok hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő családdal dolgoztunk együtt napi szinten. Itt gondolok arra, hogy a segítségnyújtás, krízis helyzetek elhárítása, és hogy túlmutattunk, tehát az volt a célunk, hogy túlmutassunk azon, hogy egy ilyen szociális kötelező rendszeren keresztül, mert a családok nagy része kötelezően együtt kellett velünk működniük, kötelező részen túl is tudjunk nekik adni élményt, kirándulást, akár még olyan programot is, amit az ellátórendszer nem tudott biztosítani. Abból a szempontból szerencsénk volt, hogy a családok bizalommal fordultak hozzánk.
Tehát, hiszen hogy volt ismertek titeket.
Igen, ismertek minket, volt egy bizalom. Majd utána ez egy jó pár projektben meg is valósult, hogy olyan élményeket tudtunk, és olyan, hogy mondjam, lyukakat tudtunk egy kicsit befedni akár a nyári programokkal, ami a családoknak, ezeknek a családoknak nem volt rá fizetőképes kereslete, vagyis fizető eszköz, amivel ezeket a szolgáltatásokat meg tudják vásárolni, és hogy volt olyan projektünk, ami kimondottan itt a hátrányok csökkentése, a lemorzsolódás irányában is már próbáltunk segíteni nekik.
14 éve elindítottátok 13 taggal, most ahogy itt ugye az információkat megkaptam az Egyesületről, jelenleg 10 taggal dolgoztok, vagy működtök. Hol vagytok láthatóak? Tehát a kirándulásokat említettétek, ugye a gyerekekkel való foglalkozás, nem tudom, hogy tehetséggondozás, felzárkóztatás, ilyeneket gondolok én, vagy nyári táboroztatás, tehát ezek mind-mind a profilotok része?
Az Egyesület, amikor indult, akkor voltak sikeres pályázataink, ennek keretében voltunk több iskolában is, különböző csoportfoglalkozásokat tartottunk, kommunikációs, önismereti, mert 10 éves történetek. Amit ezzel kapcsolatban szeretnék megjegyezni, hogy 10 évvel ezelőtt azonban még nem voltak azok a szociális segítők, akik ma már jelen vannak minden iskolában és óvodában, tehát akkor ez egy ilyen hiánypótló dolog volt. Ma már ez ugye tulajdonképpen ezt a feladatot ellátják ezek a szociális segítők, és aztán jött egy Covid, amikor úgy nagyon sok minden beszűkült, nem csak a civil életben, hanem ugye általában minden, ami a társas érintkezéssel kapcsolatos, szóval minden, gondoljunk csak a vásárlásokra, vagy akármi, és akkor a Covid óta, tehát ilyen 20-21 óta most már olyan programokat szervezünk, ami elsősorban gyermekeknek ilyen szabadidős elfoglaltság, hát tulajdonképpen nyári napköziket sikerült megvalósítanunk az utóbbi 3 évben.
Kikkel működtök együtt, esetleg ez, őket meg kell említeni? Van-e olyan, akivel állandó kapcsolatban vagytok, civil szervezetekkel, de nem csak civil szervezetekkel, hanem mondjuk tényleg a önkormányzattal, tehát van olyan a projektetek, vagy volt olyan projektetek, amit támogatott más egyesület, vagy az önkormányzat?
A szervezetünk az ifjúsági szekció tagja, a civil közösség belül, illetve az elnökünk, ő a civil kerekasztalnak tagja már több éve. Tehát itt tulajdonképpen rendszeresen kapcsolatban vagyunk a civil élet résztvevőivel. Igyekszünk kapcsolatokat kialakítani és teremteni, továbbra is pályázgatni, de ilyenünk, hogy egy ilyen stabil támogató, ilyen nincs.
Csatlakozzok Edinához abban, hogy az elmúlt években azért, amikor a táborok működtek, akkor megpróbáltuk a tábori programot úgy színesíteni, hogy a helyi civil szervezetekkel együtt dolgozva, kutyaterápiás bemutatásra gondolok, olyan Eger környéki művészekre, alkotókra, akik fogadóképesek voltak, vittünk több alkalommal gyerekcsoportot. Tehát, hogy itt a személyes tőkét megpróbáljuk egy kicsit beforgatni, és elősegíteni azt, hogy ezeket a művészeket ismertebbé tegyük, vagy esetleg az ő tevékenységüket nagyobb rétegnek megmutassuk, hát másrészt meg...
Meg ugye a gyerekeknek élményt biztosítani.
Igen, a gyerekeknek pedig olyan élményeket próbáltunk, amit nem feltétlenül, tehát egy iskolai csoporttal nem feltétlenül tudtak átélni, vagy tudnak átélni. Tehát minden táborunkban volt egy-egy olyan elem, ami ezeket a kapcsolatok révén sikerült megvalósítani. Kutyaterápiás foglalkozásra gondolok, kézműves foglalkozásra gondolok, noszfajon, korongozásra gondolok, felső tárkányban, tehát ezek így valósultak meg, és így próbáltuk. Ami még egy kicsit így a gyermekvédelemből hozott fókusz, hogy azért a táboraink nekünk mindig úgy indultak, hogy szülőértekezletet tartottunk, és ez azért már hagyományá vált, és úgy tapasztaltuk, hogy nagyon szívesen vették a szülők is. Tehát nem csak pusztán egy beiratkozás volt, és a programnak a papíron való átadása, hanem volt egy ilyen személyes, kicsit klubjellegű délután a szülőkkel, ahol a gyerekek is jöhettek, de ott a fókusz a szülőkön volt, amikor így mindenfajta ügyes-bajos dolgot megbeszélhettünk. Tehát, hogy a szülő egy kicsit érezze azt, hogy jó, tehát nem csak mint táborvezetők, hanem mint tyúkanyúk is idézőjelbe próbáljuk a gyerekeket támogatni, hogy egy kicsit családiasabb legyen ez a hét.
Folytatjuk a beszélgetést Szente Edinával, a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület titkárával és Rutka Csilla elnökkel.
Mert vagytok megtalálhatóak, tehát a város civil életében hol lehet veletek találkozni? Most nem olyan rég ugye az Eger város civil ünnepén is részt vettetek, de alapvetően, ha valaki meg akar titeket találni, hol keressen, van-e weboldalatok, Facebook oldalatok?
Van egy Facebook oldalunk, és van egy e-mailes elérhetőségünk. Tehát, hogy tulajdonképpen ezen keresztül lehet legkönnyebben felvenni velünk a kapcsolatot.
Tehát akkor összefoglalva, milyen témában kereshetnek titeket szülők most per pillanat, tehát most 2025-re, vagy akár már ugye 26-ra vonatkoztatva, tehát lesznek-e újabb nyári táborok, programok, kirándulások, amit tudtok kínálni családoknak?
Tervezünk, maradjunk ennyire. Ez mindig nagyon függ attól, hogy aktuálisan milyen pályázunk, de hogy aktuálisan nyerünk-e, azt sajnos nem tudom előre megjósolni. Tehát ez mindig ettől is függ. Tehát ezt tudom mondani, hogy ha tervezünk, szervezünk valamit, akkor ezt elsősorban a közösségi médiában próbáljuk reklámozni, és akkor itt lehet figyelni, hogy létrehozunk egy eseményt, és ezekre lehet jelentkezni.
Még annyit, hogy a hétköznapokban a civil házban nyilván ott az elérhetőségünk ott is le van adva. Mindenféle gyermeknevelési fejlesztés kapcsolati problémával kereshetnek minket, ugyanis az egyesületnek a tagjai ezeken a területeken tevékenykednek, tehát egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, akár korrepetálás, kapcsolati problémák megoldásában lehet velünk felvenni a kapcsolatot. Legcélszerűbb, ahogy Adina is említette, ezen a Facebook oldalon vagy az e-mailes elérhetőségen, és akkor utána egyénre szabottan próbáljuk a lehetőségeket, vagyis a konzultációkat kialakítani.
Ezek a napközik, amiket próbáltunk, és amiket tartottunk, tehát ezek többek voltak, én úgy gondolom, mint puszta a gyerekfelügyelet meg szabadidős program, hanem mindig vittünk bele egy kis önismeretet, egy kis személyiségfejlesztést. Tehát, hogy csoportfoglalkozásokat bizonyos tematika köré szervezni. Mostanában nagyon a kortárs a fiatalok körében, ez a kortárs bántalmazás, internetes bántalmazás, és akkor nyilván az idei táborunkban ilyen kiskamaszok voltak, ilyen 12-14 éves korú gyermekek, és nyilván ezen a szinten erről is folytak diskurzusok és beszélgetések.
Hát én akkor azt gondolom, hogy ez a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület egy olyan segítő egyesület, amit tényleg érdemes családoknak megismerni. Ahogy említettétek, Facebookon, illetve e-mailen meg lehet titeket találni, és aki tényleg érdekel az, hogy egy kicsit a gyermekének valami nagyon jó, tehát tényleg egy hasznos időtöltéssel tehetségfejlesztés, vagy korepetálás, vagy akár tényleg nyári táborok legyenek, akkor keresse a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesületet. Szent Edina, Rutka Csilla, köszönöm szépen!
Szent Edinával, a Paletta Családokért, Gyermekekért Egyesület titkárával és Rutka Csilla elnökkel beszélgettünk.
Filling with
175 éves a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai rendszer. Ebből az alkalomból őszi programkavalkáddal készül a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. File Sándort, a szervezet főtitkárát hallják.
Egy 175 éves múlttal rendelkező köztestületnek milyen történelmi fordulatai voltak az életében, mégis erre a történelmi távlatra, illetve az elődökkel mi nagy tisztelettel, meg kellő felelősséggel tekintünk. Ennek a felelősségnek és tiszteletnek a jegyében állítottuk össze egyébként azt az őszi programsorozatot is, amit kínálunk a vállalkozásoknak. Szó volt itt róla, ugye 22 ezer olyan regisztrált vállalkozás van ma Heves vármegyében, a több mint 50 ezer gazdálkodó szervezetből, aki törvényi erőnél fogva a mi kapcsolatrendszerünkben, tehát a Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolatrendszerébe tartozik, és ezen belül is van 600 olyan meghatározó vállalkozás, aki tagja, önkéntes tagja a kamaránknak. Részükre készülünk mi programokkal, 52 programot állítottunk össze az őszi esemény sorozatban. Ez ugye szeptembert, októbert és döntően novembert foglalja magában, figyelve arra, hogy mi is az a aktív vérkeringési időszak, amikor ezeket a programokat meg tudjuk valósítani. Ezekből szeretnék én kiemelni, meg szeretném mutatni azt, hogy egyrészt területi alapon, másrészt pedig gazdasági szektorokat is magába foglalóan próbáltunk egy teljes étlapot létrehozni, azaz minden szektornak próbáltunk kínálni eseménysorozatot ebben az 52 eseményben a legkülönbözőbb helyszíneken. Figyelve arra, hogy ma azt gondoljuk, hogy a hazai vállalkozások legfőbb kihívása és legfőbb igénye az, hogy piacot tudjanak szerezni a működésükhöz. Amivel szeretném kezdeni, indult útjára hivatalosan is egy országos beszállítói programsorozat, ami a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt zajlik. De tudni kell róla, hogy a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gesztora ennek a folyamatnak, tehát nagy megtiszteltetésért minket akkor, amikor a kamarai rendszer a HKIK által 10 éve működtetett beszállítói programsorozatot országos szintre emelte, és azt mondta, hogy ezt ki kell terjeszteni a teljes nemzetgazdaságra, úgyhogy 7 régiós állomása lesz ma Magyarországon, még az ősszel fog megvalósulni ez a programsorozat. Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Tatabányán és Budapesten lesznek beszállítói programok. Ennek a programsorozatnak a keretében mi abban bízunk, hogy nagyságrendileg 60 nagyvállalat fog megjelenni igényeivel, piaci igényeivel, és nagyjából 350-500 olyan magyar KKV fog tárgyaló asztalhoz ülni, akinek pedig lehetősége lesz arra, hogy bemutatkozzon a nagyvállalatok irányába, és bízunk benne, hogy üzletek fognak köttetődni. Ezzel növelhetjük nyilván a piaci lehetőségeit a KKV szektornak, és abban bízunk, hogy programunk fejlődéseként a Heves megyei vállalkozások, akik már bejáratottan tudtak részt venni évről évre a kamara helyi vármegyei programjában, most kiléphetnek az országos szintére, és országos szinten szerezhetnek piacot saját maguk számára. Ez a programunk legfontosabb üzenete, és még egyszer nagy büszkeség, hogy az új kamarai rendszer első országos best practice, legjobb gyakorlat projektje az innen Heves vármegyéből indult el az országos beszállítói program keretében. Amit még szeretnék kiemelni, az az, hogy az 52 programunk nagy része nyilván szakmai esemény és a munkaidőben zajló eseménysorozat, de most mégis arra is teszünk próbálkozásokat és új műfajt vezetünk be életünkbe, és mint minden ilyen program megtalálhatóak a kamara honlapján, illetve Facebook oldalán is, ott lehet rájuk jelentkezni, regisztrálni. Ami még nagyon fontos, hogy ezekben a kihívásokkal teli időszakokban foglalkozzunk teljes körülön a vállalkozásokkal, úgyhogy túlnyúlunk egy kicsit az üzleti folyamatokon, és ellátogatunk azokra a vidékekre is, hogy foglalkozzunk a vállalkozással, mögött álló emberrel és lelkületével, úgyhogy mentálhigiénés rendezvénysorozatot is indítunk, aminek szintén több állomása lesz. Októbertől novemberig jelentős előadókkal szintén részletei megtalálhatóak a honlapunkon, a programokra lehet ott regisztrálni, vagy a Facebook felületeinken, vagy hírleveleinken. Szintén visszatérve a piacszerzésre, azt látjuk, hogy nagyon fontos terület még, hogy a helyi kapcsolatokat is építsük, különösen a turizmus, illetve kézműipar területén. Tehát azzal, hogy segítjük a kézműipari, illetve turisztikában működő vállalkozásokat, hogy megismerjék egymás kínálatát, és tulajdonképpen az egymás kínálatának kölcsönös ajánlásával segítsék a saját maguk által bemutatott portfólió kiteljesedését, azaz, hogyha nagyon leegyszerűsítem, tehát egy vendéglátóhely vagy egy szálláshely tudjon ajánlani például nyitott kézműves műhelyeket, ezzel vonzóbbá téve a szálláshely kínálatát, vagy fordítva egy kézműves vállalkozás, ha mondjuk nyitott kézműves műhely programokat kínál, akkor tudjon mellé szálláshelyeket kínálni. Ehhez mi olyan study tour programokat valósítunk meg, a Sarudi, Poroszlói, illetve a Bélapátfalvi vagy Szilvásváradi térség bevonásával, ahol ezek a szolgáltatók, az a szektorban dolgozók kölcsönösen megismerhetik egymás kínálatát, kapacitását.
Files Sándort, a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát hallották.
Tanulás és Társadalom címmel egy nemzetközi interdisziplinális konferencia kezdődik perceken belül itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nem csak az intézmény előadói, hanem számos más egyetemről, sőt nemzetközi intézményekből is érkeznek ide előadók. Ennek a konferenciának mi a célja, kiket szólít meg?
Szeretettel köszöntök mindenkit, dr. Mező Ferenc vagyok, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógikarába, a pszichológiai intézetében vagyok, én egyetemi docens. A Tanulás és Társadalom Interdisziplinális Nemzetközi Konferenciának ez a második alkalma, és abból a célból hoztuk létre, hogy a pedagógiával és a társadalmi problémákkal foglalkozó legkülönbözőbb szakterületeknek a képviselői disziplinától, tudományterülettől függetlenül összegyűlhessenek, és megvitathassák saját kutatási témáikat, problémáikat. Ez azért nagyon fontos, mert általában egy szociológus a szociológiai konferenciákra megy el, egy jogász a jogi konferenciákra, orvos az orvosi konferenciára, és ilyenkor nagyon hasznos lehet, hogyha néha ezek a szakterületek találkoznak egymással, és eszmét cserélnek.
Mindenkinek megvan a maga területe, egyetemenként, régiónként akár változó lehet. Ön a főszervező is, de gondolom előadó is lesz.
Így van.
Mi lesz az ön témája, amit... Boncolva.
Hát én szorgoskodtam, mint a hangya, több témába is elő fogok adni. A plenáris előadásomban az emberi információ feldolgozásnak a fokozását célzó, úgynevezett Oxipo projektről fogok én beszélni, amiben a képesség, tanulás, oktatás, fejlesztés, mesterséges intelligencia kutatás egyaránt benne van. Ez egy magyar oktatási innováció. Egy másik témám lesz a mesterséges pszichológia. Mesterséges intelligenciáról ugye már hallottunk, a mesterséges pszichológia az azzal foglalkozik, hogy minél inkább az emberi pszichéhez hasonló intelligens entitásokat hozunk létre, annál valószínűbb, hogy ugyanazokat a mentális problémákat fogják előbb-utóbb produkálni, mint az emberi elme. Tudathasadás, többszörös személyiség, halucináció, erre már most is vannak példák, és erre nem állt előre felkészülni. Egy harmadik témám lesz az űrpszichológia, ami ugye most trendi téma lett a Honor program keretébe is. Hogy fontos lehet, az űrpszichológiát azt nagyon kevesen gyakorolják, és azt gondoljuk, azt tekintjük át az előadás, hogy mi lehet ennek az oka, illetve hogy milyen komoly története van ennek ellenére a magyar űrpszichológiának.
Amikor valaki elhagyja a Földet, onnantól fogva már az űrpszichológia, ami kutatja a kutató lelki világát?
Az űrpszichológiának többfajta fókusza van. Az egyik az az űrben tartózkodó embernek a mentális egészségi védelme és munkateljesítmény fokozása. Egy olyan környezetben, ahol a vérnyomás teljesen átalakul, agyvérrelátás átalakul,
és nem
fizikális. És az embernek ebbe a stressz helyzetbe kell ugyanolyan néha komolyabb szellemi teljesítmény produkálnia, mint a földi környezetben, földi gravitáció megszokott helyzetbe. De nem csak az űrhajó, űrben tartózkodó, kiképzett vagy űrturistaként tartózkodó űrhajósokkal foglalkozunk, hanem a kiképzés kiválasztással lehet foglalkozni, a rehabilitációval, amikor valaki visszatér. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy voltak, akik alkoholisták, öngyilkosok lettek annak idején a hadra szállók közül, mert elértük azt, amit el lehetett érni, hova tovább, és nem találták a helyüket. Illetve a földi irányító személyzetnek a pszichológiai is fontos kiválasztása, az ő kommunikációjuk az űrben tartózkodókkal, meg általában az összársadalomnak az űrkutatáshoz való attitűdje, hozzáállás is egy kutatási téma lehet.
De ha már ezt a témát választod, de tényleg csak ilyen vakvágányként, hogy kérdezem el meg, tehát hogy például Kapu Tiboréknak és ugye a társának, Cserényi Gyulának, tehát nem csak orvos tím volt a segítségére, hanem ugyanúgy pszichológusok is segítségére.
Nagyon hosszú töblésős kiválasztási folyamatnak az eredményeképpen kerültek a fókuszba, a köztudatba, amiben volt egészségügyi alkalmassági vizsgálat is, volt szakmai alkalmassági vizsgálat is, és volt többek között pszichológiai alkalmassági vizsgálat is.
Még egy kérdés, ugye annyit elhangzott itt az AI, ugye a mesterséges intelligencia használata, amely olyan sok szempontból segítheti a tudományt, jelen esetben a pszichológiát is, de ugyanakkor biztos, hogy vannak prók és kontrák, tehát azért észre kell használni, megfelelő mennyiségben kell használni a pszichológiát az említetteken túl, hogyan tudja segíteni, vagy a pszichológiát tanuló, pszichológiát gyakorló embereket.
A pszichológia az három módon kapcsolódhat a mesterséges intelligencia kutatáshoz. Az egyik kapcsolódási pont az a mesterséges intelligencia kutatása. Azért, hogyha ezt a szakirodalmat olvasgatjuk, olyan kifejezésekkel találkozunk, hogy intelligencia, érzékelés, viselkedés, tudat, ez mind-mind pszichológiai kifejezés, és akkor a pszichológusoknak is van létjogosultság, hogy ezt a területet fejleszik, hogy újfajta mesterséges intelligencia jöhessen létre. Egy másik fajta megközelítés a mesterséges intelligencia, mint eszköznek a használata a terápiákba, a diagnosztikába, a gyógyító és fejlesztő folyamatokba. A harmadik lehetősége pedig egy pszichológusnak az, hogy a mesterséges intelligencia és a világ kölcsönhatását tanulmányozza, hogyan hat a gazdaságra, a politikára, a hadviselésre, oktatásra, kereskedelemre, a gyógyszerészetre, az egész világunkat megváltoztatja ez a technológia, és hát az egész világnak van ezzel kapcsolatban félelme. Meg van olyan, amiből hasznot tud húzni. Pro és kontra gyakorlatilag, ami a kérdésben elhangzott.
egy magányos ember társává tudja tenni a mesterséges intelligenciát? Mint potenciális beszélgető?
Már vannak erre példák, ahol elmagányos idős embereknek adnak például okáért a kommunikáció képes mesterséges entitást, és a mentális egészségük és jólétükettől javulni képes. Nagyon sok film foglalkozik ezzel a témával, és nagyon sok science fiction tudományos irodalom is foglalkozik ezzel a témával. A science fiction az nem tudományos mű, de olyan alapgondolatokat feszeget, amit egyre inkább megvalósítani látunk. És egyre inkább látjuk azt, hogy kezd kialakulni egy ilyen mesterséges intelligenciával, mint baráttal, társas lényával függő kapcsolat is a világunkba.
Nagyon érdekesek ezek a témák, és nagyon sok mindent tudnánk beszélni, de nem akarom a konferenciától elvenni, úgyhogy köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.
A Tanulás és Társadalom Nemzetközi Interdisziplináris Konferencia egyik előadója volt dr. Gál Katalin szociológus, a Párciumi Keresztény Egyetem Humán Tudományi Tanszékének adjunktusa. Az előadásáról és az egyetem képzéskínálatáról őt kérdeztük.
A Tanulás és Társadalom Nemzetközi Interdisziplinális Konferencia egyik előadója lesz dr. Gál Katalin, aki Messziföldről, a Párciumi Egyetemről érkezett. Mi lesz az ön témája, milyen területet taglal, illetve boncolgat?
Többen is jöttünk a Párciumi Keresztény Egyetemről, Nagyváradról. Én a kolléganőmmel most olyan kutatási eredményeket hoztunk erre a Tanulás és Társadalom Interdisziplináris Konferenciára, ahol egyébként visszatérő előadók vagyunk, amelyekkel az utóbbi években foglalkoztunk, és ami kimondottan a hallgatók tanulását, tehetséggondozást, lemorzsolódást elősegítő beavatkozások és ehhez kapcsolódó ilyen hatástanulmányok és kutatások eredményeit hoztuk, ezzel foglalkoztunk az utóbbi időben, illetve hát ezekhez a témákhoz kapcsolódó Európai Uniós projektekben veszünk részt, azokat menedzseljük, úgyhogy ezt a termést hoztuk ebben az évben ide. Mi egy kis egyetem vagyunk, megközelítőleg 800-850 fő a hallgatói létszámunk, 13 alapszak és 7 mesterszak keretében gazdaságtudomány, társadalomtudomány, bölcsészet és képzőművészet és zene a tudományterületek, és hát igyekeztünk pontosan a kutatási eredményeknek köszönhetően olyan típusú pályázatokba bevonni az egyetemet és a hallgatóinkat, amelyek segítik, ugye mi is küszködünk a lemorzsolódással, az iskola elhagyással, szeretnénk fejleszteni a szakmai gyakorlatot, facilitálni őket, hogy bátran merjenek jó szakmai gyakorlathelyeket választani, vagy az Erasmus programba beiratkozni, úgyhogy ilyen típusú projektekbe vontuk be az egyetemet is, és ehhez végeztünk tulajdonképpen megalapozó kutatásokat, úgyhogy szépen összeér a szükséglet a kínálattal, hogyha úgy tetszik.
Még egy kérdés, az ilyen jellegű konferenciák, ezek a tudományos konferenciák, amelyek még nem csak szakembereknek szólnak, hogyan tudják segíteni az aktualizálást, illetve hát a kutatások eredményeinek a még inkább kézzelfoghatóságát, a tapasztalatcsere, megosztás és ezek?
Az egyik legfontosabb része a konferenciának ez az időintervallum, mint ahogy mi is most beszélgetünk, hogy lehet networkingolni, kapcsolatokat építeni, beszélgetni. Ugyanakkor szerintem egy nagyon fontos küldetése a mindenkori kutatóknak, hogy érthető emberi nyelven is hozzáférhetővé tegyék az eredményeiket, és az az örökös kommunikáció vagy diszemináció az egy mindenkori feladat, úgyhogy ezekre nagyon jó alkalom egy-egy ilyen nemzetközi konferencia, mi is ki tudunk mozdulni a hétköznapi megszokott menetrendből, oktatási folyamatból, úgyhogy mi is most hoztunk diákot is, hoztunk magunkkal, és többen eljöttünk ide.
Perceken belül elkezdődik egy tanulás és társadalom nemzetközi interdisziplinális konferencia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, egyik előadó Szűcs Zoltán, a neveléstudományi kar dékánya. Igen. És az ön témája, ahogy itt a meghívóban látom, hogyan foglalható össze röviden az EKE pedagógia kar és a neveléstudományi doktori iskola társadalmi és tanulási szerepvállalása, hogyan foglalható össze röviden?
Az utóbbi időben a világunk olyan mértékben megváltozott, hogy a technológia az egyre több kész megoldást kínál, és hát fölmerült egy nagyon komoly félelem, mint hogyha a tanárokra már nem is lenne szükség. Egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy a mesterséges intelligencia segítségével oldják meg a tanulók a feladatot, de ez nincs így, a tanárokra és a tanárképzésre mind nagyobb szükség van, hisz a tanárok azok, akik ezt a tudást hitelesítik, akik a nevelési folyamatokat végzik, akik azokat a jó gyakorlatokat képesek lesznek átadni a tanulóknak, amelyek segítségével ők kritikusan és tudatosan fogják majd a technológiát használni, amelyek segítségével ők képesek lesznek a saját tudásukat továbbfejleszteni egyénileg, személyre szabottan, és majd később, amikor belülük pedagógusok lesznek, akkor pedig ugyanezt a tudást át fogják adni. Tehát ez a mai konferencia is egy nagyon fontos tanácskozása ennek az egész kérdéskörnek, hiszen bármilyen területen fog majd valaki oktatni, szembesülni fog ezzel a kihívással és azokkal a félelmekkel nekünk. Az is a feladatunk mind a doktoriskolában, mind a pedagógiai karon, hogy ezeket a félelmeket eloszlassuk olyan módon, hogy segítünk ismereteket szerezni a tanulóknak, hisz ez egy nagyon fontos tudás, és ha valamit tudunk, megismerünk, akkor már nem fogunk félni tőle, hanem tudatosan, célnak megfelelően fogjuk majd használni.
Ez olyan érdekes, hogy most hirtelen összeraktam a fejemben, hogy amikor én a 90-es évek végén elkezdtem még a nappali felsőoktatásos tanulmányaimat, mi még csak is kizárólag könyvtárból és könyvekből tanultunk, jegyzetekből, ahogy most is itt ülünk a Tittelpál könyvtárban. Már később mondjuk a mesterszakon tudtam internetet használni, most már még az internet továbbfejlesztett változata van, ugye a mesterséges intelligencia. Kérdés az, hogy 50 év múlva, 100 év múlva mi lesz a mesterséges intelligencia és a tudomány kapcsolatával. Mehet-e ez rossz irányba, használható ez csak jó módon? Ezek nagyon messze menő kérdések, sőt talán költő is, de mit mond erre a szakember?
Hát, hogyha erre az ívre fogjuk felfűzni a beszélgetést, ami szerintem nagyon izgalmas és fontos, akkor azt tudjuk mondani, hogy az internet megjelenésével ugyanazok a félelmek megvoltak. Tehát attól kezdve, hogy hiteles az információ, mi történik a könyvtárakkal, ugyanúgy könyvtárakban ülünk, de a könyvtáraknak a szerepe megváltozott. Amikor az internet megjelenik, akkor történik egy átalakulás, most, amikor megjelenik a mesterséges intelligencia, akkor egy újabb átalakulásnak vagyunk a tanúi, de azért az ember, az emberiség az nagyon is egy korrekcióra képes, és én azért nem temetném azt a képességünket, hogy mi tanuljunk és tudjunk, mert azért a világban van egy verseny is, és a versenyből mindig azok kerülnek ki győztesen, akik tudnak, akik szorgalmasak tudnak és jól használják a technológiát, és azért a többiek pedig, akik úgy gondolják, hogy megúszásra lehet ezt játszani, akkor ők látni fogják, hogy ezáltal ők azért nem tudnak érvényesülni. Tehát nagyjából úgy néz ki ez a történet, mint hogy amikor az emberi erőt fölváltotta a gép, és mégis továbbra is dolgoznak az emberek, továbbra is van munka, és a munkának lesz jövője. Ugyanúgy a tanulásnak, az oktatásnak lesz jövője, csak éppen másképp fog majd működni, és azért nagyon fontos, hogy mindig egy technológiát meg kell ismerni, meg kell nézni, hogy milyen buktatói vannak, na azokat szépen ki kell zárni, és tudatosan kell használni.
Egyetlen egy kérdés, az intézményben működő neveléstudományi doktori iskola mekkora népszerűségnek örvend? Jelen pillanatban hány hallgatójuk van, doktorandusuk van?
Neveléstudományi doktori iskola rendkívül népszerű, ugyanis minden évben túljelentkezés van, és 30 és 40 fő között szoktunk fölvenni 5 különböző modulra. Itt a digitális pedagógiától az iskola pedagógián át a sportpedagógiáig, vagy éppen a környezetpedagógiáig tanulhatnak a hallgatóink. Ők azok, akik később a köznevelésben alapvetően kutató tanárként fogják majd a motorját képezni annak, hogy mindig megjelenjen az új tudás, mindig megjelenjen az innováció, és különösen büszkék vagyunk erre, hogy ez a doktori iskolánk már másfél évtizede működik, és most már angol nyelven is lehet tanulni Egerben.
Mikor van a doktori iskolában a jelentkezés? Az mindig május körüli időszakban vannak?
Igen, a doktori iskolában májusig lehet jelentkezni, a felvételeket pedig júniusban szoktuk tartani. Az egyetemnek a honlapján minden információ elérhető. Hát egy nagyon jó ötletre, kutatási tervre, majd egy témavezetőre van szükség, akiket mi természetesen szívesen ajánlunk a jelentkezők figyelmébe.
Valakinek felkeltettük az érdeklődését, böngész az intézmény és azon belül a neveléstudományi doktori iskola honlapját, és hát akkor jövőre. Igen. Lehet, hogy még több jelentkező.
Igen, és nagyon-nagyon szívesen várjuk a kéréseket, a megkereséseket is, tehát mi már előzetesen is szívesen dolgozunk azokkal, akik szeretnék a neveléstudományt kutatni, úgyhogy írjanak nekünk bátran.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Az elhangzott összeállításban a Tanulás és Társadalom Nemzetközi Interdisziplinális Konferencia néhány résztvevőjével a megszólalás sorrendjében dr. Mező Ferenccel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógia Kara Pszichológiai Intézetének egyetemi docensével, dr. Gál Katalin szociológussal, a Párciumi Keresztény Egyetem Humán Tudományi Tanszékének adjunktusával, és dr. Szűcs Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával, a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetőjével beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Bárta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió.